hanem hozzátartozik a portrémhoz négy sertés is, a sörházi sertések. Sörtörkölyön meg krumplin ízlattam őket. Nyáron pedig, mikor ért a répa, a zöldjéért jártam nekik. Azt aztán összevagdaltam, leöntöttem kovásszal, meg állott sörrel, és az állatok 20 órát aludtak, és 1 kilogrammot is gyarapodtak naponta. Mert az úgy volt, hogy mikor hallották az én malackáim, hogy kecskét fejni megyek, hát már visítottak örömükben, mert nem tudták, hogy kettejüket sonkának adom el, a másik kettőt meg levágatom házi disznótorra. Mikor megvoltam a kecskefejéssel, már visongtak elragadtatásukban a malackák, mert tudták, hogy az egész kifej tejet egyenesen elébük öntöm. Cicvárek úr csak ránézett a malacra, s már mondta is, mennyit nyom, és az mindig annyi is volt. Aztán felnyalábolta, és bedobta őket egy olyan böllérkocsiba, hálót vont fölébük, és azt mondta, ellenkeznek a kis dögök, akár csak az anyjukon, mikor fiúkoromban először csókoltam meg. Azt mondtam búcsúzóul a malackáimnak, pápám malackáim, remek sonka lesz belőletek. Tudtam, hogy a malacok nem vágynak ilyen dicsőségre, de hát egy halállal mindannyian tartozunk. A természet pedig könyörületes. Ha már nincs mit tenni, akkor minden élőt, aminek hamarosan meg kell halnia, elfog az iszonyat, mintha csak állatnak, embernek kiégnének a biztosítékai. Aztán már nem érez semmit, és nem fáj semmi, az iszonyat lecsavarja a kanócot, hogy az élet már csak úgy pislákol, és rémületében nem tud semmiről. A böllérekkel nem volt szerencsém. Az első annyi gyömbért tett a hurkába, hogy édesség lett belőle. A második annyit ivott reggel óta, hogy amikor felemelte a húságot, hogy elkábítsa vele a disznót, a saját lábát törte el. Ott álltam az odakészített késsel, mérgemben majd a böllért vágtam le, ráadásul vihettem kocsin a kórházba, és szaladgálhattam másik után. A harmadik böllér meg a találmányával jött. Felfedezte a forrázás helyett a forrasztó lámpával való perzselést. A leves helyett a böllért kellett volna a WC-be öntenem, mert egyrészt benne maradt a bőrben a sörte, másrészt és főleg benzinszagú volt a disznó, és a kanálisba kellett öntenünk a levest, mert még a megmaradt disznónak se kellett. A miclik úr, az böllér volt, az én szájam íze szerint való. Kikevert márványkuglófot és teljes kávét hozatott, és rumot csak akkor ivott, mikor a májas hurka már az üstben volt. Egy olyan böllér, aki minden szerszámát konyharuhába csavarva hozta magával, 3 kötény volt vele, az egyiket a leszúráshoz, a forrázáshoz és a zsigereléshez vette fel, a másodikat, amikor a deszkára szórta a belső részeket, a harmadikat meg, amikor már majdnem minden készen volt. Arra is kioktatott miclik úr, hogy vegyek egy üstöt tartalékba, és az csak a hurkák meg a disznósajt meg a belsőségek abálására meg a zsír kisütésére használja, mert amit fazékban abálnak, annak szaga marad. Márpedig a disznóölés az ugyanolyan a nagyságos asszonyom, mint amikor a pap misét mond, mert mind a kettőben vérről meg húsról van szó. És miközben sütöttük a knédlit a hurkába, és hoztuk a teknőt, és főztem éjszakáig a darát, és készítettem ki a tányérra a sót, meg a borsot, meg a gyömbért, meg a majorannát, meg a kakukkfüvet. A malac délben már nem kapott enni, és böllérkötényt szimatolt. A többi jószág is szomorú volt és csöndes. A malac előre remegett, mint a nyárfa levél. A többi fa nyugodt. A vihar valahol a Kárpátokban vagy az Alpokban dühöng, de a nyárfa levél remeg és zizeg, mint a disznóm, amelyet holnap ölni fognak. A disznót mindig én hoztam ki az olból. Nem szerettem, ha zsineggel felkötötték a pofáját, mire jó fájdalmat okozni neki. A böllérhöz csalva a füle mögét vakargattam, aztán a homlokát, aztán a hátát, aztán jött hátulról miclik úr a szekercével, felemelte, és hatalmas csapással leterítette a disznót. A biztonság kedvéért odavágott még 2-3 mélyrehatót a szétroncsolt sertés koponyára. Átnyújtottam miclik úrnak a kést, lehajolt, és beledöfte a gyilkot a nyaka tövébe. Egy darabig kereste a hegyivel a verőeret, aztán előtört a vérsugár. Oda tartott a fazekat, aztán még egy nagy lábast. Miclik úr, mikor edényt váltottam, mindig udvariasan befogta tenyerével a sugárban ömlő vért, aztán megint elengedte. akkorra már a keverővel kavartam a vért, hogy meg ne alvadjon, aztán a másik kezemmel is két kézzel egyszerre csapdostam bele a gyönyörű, gőzölgő vérbe. Micik ura segédjével, Martin kocsis úrral belegurította a disznót a teknőbe, csöbrökkel öntötték rá a forró vizet, nekem meg föl kellett tűrnöm a ruhám ujját, és szétfeszített ujjakkal kavarnom a kihűlő vért. Alvat vérdarabokat haigáltam ki a tyúkoknak, mindkét kezemmel könnyékig a hűlő vérben. Egyre gyengült a kezem. Cincáltam vele az utolsó alvat vércsomókat, mintha az utolsókat boxolnám a disznóba. Aztán engedett a vér. Kihűlt. Kivettem a kezem a fazekakból és a lábasból, miközben a leforrázott, megkopasztott disznó lassan emelkedett a krumholcon a nyitott színgerendája felé. A levágott disznó fej nyelvestül a deszkán feküdt. Éppen elhoztam a két lapockát. S már szaladtam is át az udvaron a kendőm alatt összefogott hajjal, hogy egy percet se szalasszak el, mert Miclik úr már kiontotta a beleket, és utasította a segédjét, hogy menjen és fordítsa ki, és mossa ki őket. Ő meg emlékezetből turkált a disznó belső részeiben, mint a vakhanus a toronyórában, elvágott valamit, kiszabadult a lép, a máj, a gyomor, végül a tüdő meg a szív is. Oda tartottam a csöbröt, és belefordult ez az egész gyönyörű pejsli. A nedves színeknek és formáknak ez a szimfóniája. Semmi sem lelkesített föl úgy, mint a halványpiros sertéstüdő, gyönyörűen dagadó akár a laticel. Színben semmi sem olyan szenvedélyes, mint a máj sötét barnája, az epes maragdjával díszítve. Mint a viharfelhők, mint a sejmes bárányfelhők, ugyanúgy vonul a belek mentén a göröngyös zsír, sárgán, mint a szétcsöpögött gyertya, mint a mély viasz. A gége is kék, meg halványpiros gyűrűkből van összerakva, mint a színes porszívó csöve. És amikor kigurítottuk ezt a gyönyörűséget a deszkára, Miclik úr fogta a kést, megköszörülte a fenő acélon, aztán levagdalt hol egy még meleg husika darabot, hol néhány májfecnit, hol egy egész vesécskét, meg egy fél lépet. Én pedig oda tartottam a nagy lábast a pirított hagymával, és bedugtam azokat a sertésből kiszedett dirib darabokat a sütőbe, de még előbb gondosan megsóztam, paprikáztam az egészet, hogy meglegyen délre a disznótoros gulyás. Szitával kiszedtem a megfőtt disznó aprólékot, a lapockát, a félbevágott fejet, kifordítottam őket a deszkára, húsdarabot húsdarab után, Miclik úr kiszedte a csontokat, és amikor egy kicsit kihűlt a hús, ujjam közé fogtam egy darab fület, meg egy darab fejhúst, kenyér helyett disznófület haraptam hozzá. Francin kijött a konyhába, soha nem evett, egy falatot se tudott lenyelni, hát csak állt a kájánál, és üres kenyeret evett, kávét ivott hozzá, és nézett rám, és helyett szégyelte magát. Én meg jó ízűen ettem, és ittam a sört a literes üvegből. Miclik úr mosolygott, és csak úgy udvariasságból vett egy darab húst, de aztán meggondolta magát, és a teljes kávé meg a márvány kuglóf mellett döntött. Aztán fogta a hintakést, feltűrte a ruha ujját, s a hatalmas mozdulatok kikezdték a húsdarabok alakját és funkcióját, s a hintázó kések félholdjaitól lassan töltelékké változott a hús. Miclik úr odatartotta a tenyerét, beleszórtam a leforrázott fűszert. Miclik úr volt az egyetlen olyan böllér, akinek le kellett öntenem forró vízzel a fűszert, mert, mint mondta, és én azt nagyon is tapintólagosan értettem, finomabb lesz azoknak az illatoknak az eloszlása. Aztán hozzátette a beáztatott knédlit, és hatalmas tenyerével, ujjaival megint összedögönyözött és összekevert mindent. Aztán mindkét kezéről lehúzta a tölteléket, beletúrt, megkóstolta, és szép volt a percben, mint egy költő. Extázisban a mennyezetre nézett, és ezt ismételgette magában. Borsó, gyömbér, kakukkfű, knédli, fokhagyma. Miután eldarálta ezt a kis böllérimát, beledugta az ujját a töltelékbe, és oda nyújtotta. Az ujjamra vettem, azt meg a számba, megkóstoltam, én is a mennyezetre néztem, sertés extázissal teli szememmel széttártam, és nyelvemen ízlelgettem ezt az egész illatlegyezőt, majd bólintottam, hogy mint gazdaszony jóvá hagyom az ízlajstromot, és semmi akadálya, hogy elkezdődjék a májas húrka készítés. Miclik úr fogta a levagdalt, egyik végükön behúrka pálcikázott béldarabokat, Bal keze két ujjával kitágította a nyílást, és a másik kezével csak gyömöszölte, és gyönyörű májas hurka nőtt ki a markából. Fogtam, és hurkapálcikával elkötöttem, és így dolgoztunk, és ahogy fogyott a töltelék, úgy nőtt a beleg közlekedő edény lánca mentén a májas hurka halom.